Frenyó László professzor úrral beszélgetünk itt a műsorban. Nagyon sok mindent lehet róla elmondani. A Szent István Egyetemnek tanszékvezető professzora, éveken keresztül a Magyar Rektori Konferenciának volt vezetője, magyar felsőoktatási és tudományos tanács elnöke, és nem utolsó sorban evangélikus hívő és presbiter is a pestújhelyi gyülekezetben. Az első kérdésem talán az lenne, hogy a saját identitása szempontjából egy bemutatkozásban melyiket tartaná igazán fontosnak ezek közül, vagy melyikeket?
Köszönöm szépen a beszélgetésre való meghívást. Nyilván épp az ember komplexitásából adódóan egyiket sem lehet kiragadni, hanem ahogy az ember a maga hármasságában minden részletért felelős, és minden részletnek a test, lélek, szellem egészének minden eleméért felelős is, meg mindegyikben rejlő gazdagságokat élvezi is, meg a hátrányokat hordozza. Ugyanígy van ez a szakmai élet, a mindennapi élet, a közösséghez való kötődés tekintetében is. Tehát tanulmányaimat illetően engem vonzott az a mikromillió, ahova aztán keveredtem az Állattudós Tudományi Egyetem. Mindenféle naív elgondolásaim voltak gyerekkoromban ezzel kapcsolatban. Vágytam volna pirosarcú, nagybajuszú parasztbácsik között faluban igazi jótékony állatorvosként bíbelődni, amiből soha nem lett semmi, mert menet közben egyrészt hát voltak nehézségek, hosszú ideig tartott, mire én az egyetemre oda juthattam, de azt követően pedig hát egyre világosabb lett, hogy igazából nem az a világ, ahol nekem a gyakorlati tevékenységet folytatni kell, hanem kezdettől fogva nagyon vonzottam a tudomány, amit ma úgy nevezünk, hogy alaptudományos témakörök irányába. Az is sokat lendítette tekintetben, hogy a nagybácsim, Frenyó Vilmos, aki egy nemzetközi hírű növényelettan professzor volt, és egyébként pedig volt hosszabb korábbi időkben komoly evangelizátor is, még ugye az ébredés időszakában. Ő egy nagyon komoly kutató, tudós ember volt, az Eötvös Loránd Egyetemnek volt tanszékvezetője nagyon sok évtizeden át, és neki nem volt gyereke, és én voltam az ő szellemi fogadott gyereke, hogy úgy mondjam, és egyetemi tanulmányaim első napjától kezdve mindvégig hihetetlen mély intellektuális és szellemi kapcsolatunk volt egymással, és ebből az indítatásból aztán kinőve vált olyan szilárddá az az elhatározás, amely mindenáron ott akarok maradni. Az egyetemen isteni rendezés eredményeként kaptam esélyeket. A legváratlanabb időkben kijutottam az Egyesült Államokba, ott hihetetlen sokat tanulva, hihetetlen nagy fejlődési lehetőségeket nyerve léptem előre, aztán visszatértem, akkor ennek voltak negatív konzekvenciái, de aztán újra lehetett visszatérni, és egy állandó kontaktusom volt a legaktívabb tudományos világgal, ezen nőttem fel, itthon pedig szintén kiváló tudományos műhely reprezentánsaival volt módom együttműködni, egy nagyon izgalmas, érdekes szakmai múltat érzek magam mögött, ami aztán egy nagy fordulatot vett a 89-90-es változások időszakában. Én akkor még kontinentális európai szemmel egy fiatal egyetemi ember voltam, 37 éves csupán, és akkor a változás lehetőségei olyan kaput nyitottak, amit észre kellett venni. Ebben a körben szabad említeni bibliai idézeteket, hogy van olyan kapu, amit ha kinyitnak, akkor az senki be nem zárhat. Ha becsuknak, akkor az senki ki nem nyitja. Ez egy olyan kapu volt, amit kinyitottak, és ám bár nagyon sok mindenki szerette volna bezárni, de nem sikerült, hanem elindítottunk egy nagyon komoly reformfolyamatot, egy egészen új világot a felsőoktatás megújítás keretén belül, ami leképezte azokat a akkori érdekes átalakulásokat, ami a társadalom egészében zajlott. És ennek lehettem én bizonyos tekintetben mozgósító emberként az előmozdítója, felsőoktatás átalakítás tekintetében mindenképpen. Nagyon nagy lépésekkel mentünk abba az irányba, hogy egy nyitottabb, egy jobban elérhető, sokak számára esélyt kínáló millióvé válhatott a magyar felsőoktatás. Ebbe való belebonyolódás nyilván egy kicsit eltávolította az utamat a mindennapi kutató élettől, de amikor ezek a legfontosabb közfeladatnak számító funkcióim lejártak, akkor kezdtem jobban visszatérni az egyetemi életbe is. Egy nagyon mozgékony, nagyon értelmes emberekkel engem segítő tanszéknek vagyok a vezetője, ahol egy nagyon jó kis erős neuroimmunendokrinológiai munkacsoportot raktunk össze, akiknek a dolga, hogy a idegrendszer, hormonrendszer és immunrendszer kapcsolatainak, törvényszerűségeinek a felismerése, illetve a használata révén egy bizonyos szűk területen próbáljanak olyan értelmes kutatásokat végezni, amiből vélhetően, várhatóan komoly eredmények is születhetnek.
Ha már itt egy kicsit belebonyolódtunk a szakmai kérdésekbe, hadd kérdezzek erről egy néhány mondatot, hogy lehet erről úgy beszélni, ezekről a bonyolultnak hangzó dolgokról, hogy azt tényleg laikus is megértse, és hogy mi a céljuk?
Nincs olyan területe a tudománynak, ami ne tarthatna közérdeklődésre számot, és mindent, a legbonyolultabb dolgot a molekuláris biológiától kezdve az atomfizikán keresztül mindent el kell tudni mondani úgy, hogy az bárki a világon megértse. Nagy baj van akkor, hogyha valaki ezt csak olyan ködös formában tudja a közösség számára előtárni, mint hogyha ez mások számára érthetetlen lenne. Tehát a szervezet védekező rendszerének minden részlete izgalmas és alapvetően befolyásol az emberi társadalom fejlődését és esélyeit, jövőbeni lehetőségeit is. Én kezdetben egy sajátos szegmensével foglalkoztam az immunélettannak, bizonyos emlős állatok, amelyek gazdasági haszonállatként is izgalmasak, úgynevezett humorális ellenanyagokhoz kötött immunrendszerével foglalkoztam, amelyek sajátos mélepény szerkezetük következtében az utódaiknak, az újszülötteiknek semmiféle védettséget nem tudnak adni, szemben mondjuk az emberrel, az ember újszülöttjével, aki mégis bizonyos fokú védettséggel születik már a méhen belüli élet lehetőségei révén, és azt követően persze a kisgyermeknek is fontos az, hogy az anyatejből részesülvén még további védelmet kaphat, de ezek az állatok, amelyeket én említettem, ezek teljes mértékben érintetlenül, immunológiailag védtelenül érkeznek a világra, és az anyai szervezetből megszerezhető védőanyagokat, ellenanyagokat a sajátos összetételű első tejből, az úgy hívják, hogy kolostrum az első 12-24 órában, ebből szerezhetik meg egy rendkívül izgalmas folyamat révén, amikor megvan engedve egy nagyon rövid, egy 12-24 órás időszakban, hogy az újszülött állat bélcsatornájából ezek az óriási és egyébként nagyon fontos védő funkcióval rendelkező molekulák felszívódhassanak, akiknek egyébként nem szabadna tudni felszívódni, de ez alatt a rövid időszak alatt egy csoda történik valóban, és aztán egy különleges enigma, egy rejtély révén lezárul ez a folyamat, aminek következtében soha többi erre esély már nincs. De az így megszerzett védőanyagok, ellenanyagok, azok hosszú hetekre védelmet nyújtanak az újszülött számára, mindaddig, amíg ő a saját immunrendszerét fölépíti, vagy működésbe hozza. Na, ezeknek a folyamatoknak sokféle aspektusával foglalkoztam.
Nagyon érdekes volt számomra, hogy itt elhangzottak ilyen szavak ebben a tudományos gondolatmenetben, hogy csoda és rejtély, amelyek talán egy tudós szájából nem mindig elfogadottak, hiszen őnek itt talán az a küldetés, az a feladata, hogy megfejtse ezeket, és hogy a csodákra is magyarázatot találjon. Viszont ez egy új területre is elvisz minket, hogy a hívő tudós ezek szerint talán máshogy tekinthet ezekre a természeti folyamatokra is. Hogy látja professzor úr a hitnek és a tudománynak a viszonyát, hogy lehet, hogy még is egy tudós beszélhet csodákról, ami inkább a hitnek a területe talán.
Úgy, hogy csak egy élet van, egy világmindenség van, egy Isten van, és benne azok az emberek, akiknek megadatott az a lehetőség, hogy erre a világra idejöjjenek, a dolgok a maguk egységében léteznek. Hát az egész teremtett világ önmaga egy csoda. És minden felismerés, a tudomány által megragadhatott vadonatúj felismerések is a működő, meglévő, létező dolgokat sikerült, hogy feltárjanak. Ezért nagyon jó kifejezés a felfedezés. Akkor is, ha olyan dolognak a felismerése történik, ami egyébként lélegzetelállítóan új, és hatalmas tálatokat nyit az emberiség számára, de akkor sem valami újnak a megteremtése történt, létrehozása, hanem a felismerése. Példaként szoktam használni, hogy olyasmi ez az értelmes kutatóember számára, mint mikor a még mindenre nyitott, teljes bizalommal bíró kisgyerek a adventi házikót megkapja, és nyitogathatja az ablakokat, és hol az egyik, hol az másik ablakot kinyitva, mindig valami csoda érdekes meglepetés történik. Ilyen az egész kutatásnak a lényege, hogy megadatik valakinek, hogy kinyisson egy ablakot, és mögé lásson a korábban láthatatlanak, felfedi, a leplet leveszi valamiről, és elkezd valamit meglátni, megérteni, ami addig nem volt ismerős.
Lehet talán azt mondani, hogy arról van itt szó, amit Pál apostol a római levélben ír, hogy a teremtett világ értelmes vizsgálója az a teremtőre ismer rá a teremtményekben?
Az anyagi világban lévő ember nem spórolhatja meg azt, hogy vannak dolgok, amelynek a megértését hit nélkül lehetetlen megragadni. Isten és ember relációjában a hit az az ugródeszka, amit megkapott az ember esélyként az Istentől, azt adta az Isten a megváltásra szoruló embernek, mert ugye hát keresztény körben nem tudjuk megspórolni azt, hogy azért azzal kell foglalkozni, hogy miért vagyunk itt, miért van Krisztus, mert hogy megváltotta az embert, csinált valami óriási csodát maga. Ha ennek részese akarok lenni, akkor nem tudom megúszni, hogy bizonyos dolgok megértése és bizonyos dolgokban a továbblépés csak a hiten keresztül megy. Hit nélkül nem lehet egy bizonyos ponton túl haladni, és akkor persze állandóan konfliktusok keletkeznek az emberben, mert bizonyos dolgokat, mikor meglát és megért, nem fogja tudni összerakni egy csak írásokban levezetett valamiféle vallásos vagy hitéleti értékrenddel, csak egy kicsit tudja, de utána zavarok keletkeznek, és úgy érzi, hogy tele van ellentmondás, ahogy ez szokott lenni. Tele volna a Biblia is ellentmondással, tele van a hívővilág ellentmondással. De ezzel szemben, ha sikerül eljutni oda, amit nem lehet megspórolni, hogy valaki megragadja a hitet, az valami különleges dolog. Az én életemben is úgy ment, úgy zajlott, hogy kis gyerekkoromtól kezdve ilyen millióban nőttem fel. A nomenklatúra teljesen ismerős volt számomra. De a hitnek a valósága az egyszer csak meg kellett, hogy érjen számára. számomra, mint tényleg működő valami. Ami nem azt jelenti, hogy ne lennének belső kételjeim, ne lennének nagyon nehezen földolgozható dolgaim. De van egy biztos pont, amiben állandóan tudok kapaszkodni, hogy valamire ráéreztem. Nem tudnám részletesen levezetni, nem tudnám úgy, mint a tudományos dolgozatokat leírni, hogy az biztosan mindenkit meggyőzön, mert pont ez a lényeg a hitnek, ugye, hogy a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgok felől való kételkedés nélküli meggyőződés. Tehát igényel egy olyan magatartást, ami beleveti magát valamibe, aminek nem lehet az algoritmusát leírni. Nem tudok hozzá egy matematikai képletet rendelni, mégis ha megragadtam az enyém, akkor senki nem tud engem attól már eltávolítani. Én magamnak mindig úgy szoktam magyarázni, olyan, mint a nyelvtudás. Akik később kezdtek el nyelvet tanulni, és küszködnek, nyüglődnek sokáig, míg fordítgatnak magukba kifejezéseket, ezt meg azt is érzik, hogy ez nem az övéké mégis. Egyszer csak nem tudni, hogy. Hopp, valahogy megy magától. Valahogy semmit nem kell gondolkodnom. Fújékonyan beszél, elkövetett még hibákat, de az egész dolog kibe jár a fejében, lelkében, övé. És az ember úgy érzi, én mindig úgy éreztem, mint a kisgyerek, hogy jaj, nem is szeretek rá gondolni, hogy ez hossz történt, mert attól tartok, hogy hát, ha elveszítem. Na, ilyen a hit is. Hogy ha egyszer csak hopp, megragadta az ember, hogy mi is ez, akkor egy olyan erőt ad neki, egy olyan helyzetbe hozza, egy olyan ugródeszkára helyezi, ahonnan már simán mer beleugrani olyan területekbe, olyan gondolatkörökbe, amelyeket egyébként racionális gondolkodóként nem tenne. Tehát teljesen megértem, abszolút nem lep meg, hogy nagyon sok embernek borzalmas konfliktusok generálódnak az életében, amikor a természettudományos dolgokat megpróbál hitéleti kérdésekkel összevetni, mert annyi zűrzavar van a világban, annyi rossz értelmezése is van a dolgoknak, meg annyi sok rossz életpélda is van, amelyik nem erősíti azt meg, hogy érdemes ezt a vonalat követni. Ezért tehát hatalmas felelőssége van minden egyes embernek, hívőnek inkább, mint hitetlennek, hogy idézzünk megint a Bibliából valamit, hogy él, mit mutat be, mennyire teszi kívánatossá és hihetővé, foghatóvá azt, amiben ő hisz, amivel kapaszkodik. És mennyire érti meg azt, hogy nem kell neki forszírozni, hogy a körötte levők mind ugyanúgy próbálják látni a világot, mint ő, csak próbáljon meg valamiféle példát mutatni, ami netántán vonzóvá teheti azt az irányvonalat, amit követ. És akkor lehet, hogy többre sikerül menni, mint mindenféle hivatalosan szervezett akcióval.
Volt arról szó, hogy nem csak egyetemi tanár, hanem evangelizátor is volt a felmenők között, tehát hogy ott volt ez valahol a családi gyökerekben. Ugyanakkor a tudatos döntésről is volt szó, hogy ez fontos, hogy az ember ne csak belenőjön ebbe, hanem maga is megtapasztalja, átélje ezt, és a felelősségről is. Mégis izgat engem ez a kérdés, hogy ahogy a hétköznapi ember számára talán mondhatjuk azt, hogy ciki vallásosnak lenni, a tudós számára kínos ez egy tudós körben, mégis professzor úr sem rejti vék alá ezt, gyülekezeti presbiterként sem, illetve úgy tudom, hogy időnként még igehirdetési szolgálatot is vállal a gyülekezetében. Hogy éli ezt meg a személyes életében, hogy próbálja ezt átadni?
A legfontosabb az, hogy ha valami valóság és igazság az ember életében, tehát ha a hit vagy a hitre alapozott élet, gyakorlat, hogyha valakinek ez természetes sajátja, akkor onnantól kezdve ez nem ciki. És egyébként nagyon érdekes, hogy amióta szabadabban nyilatkoznak az emberek, szabadabban mernek beszélni is arról, amit gondolnak, azt lehet látni, hogy szakmai tudományos körökben is rengeteg ember, nagyon-nagyon komoly tudós kutató embereket rendkívül mélyen izgat és foglalkoztat a hitkérdése, és nagyon sok komoly hívő, a megváltás szükségességét megértő tudós kutató ember van. Sokkal több, mint ahogy az ember azt korábban gondolta volna. Én úgy gondolom, hogy tekintetben egyáltalán nem úgy néz ki a mérleg, hogy a természettudományos gondolkodóknak a nagy része az hát abszolút elutasítja a hitkérdést, és egy kis szűk szegmens meg valami csoda folytán ezt támogatni próbálja, hanem minél többet lát az ember a világ mindenség izgalmas dolgaiból, a korábban elrejtett dolgokból, annál inkább viszi teljesen önkéntelenül, mindenféle formális vallásosság nélkül, viszi abba az irányba, hogy keresse a mögöttes értelmet, és rádöbbenjen, megsejtse a teremtmények mögött a kreátort, a teremtőt, ami meg saját magamat illeti. Én életszerető, hétköznapi ember vagyok, aki ha minimális ideje engedi, akkor mindenféle dolgokkal próbál foglalkozni, ami egyébként örömet okoz az embernek, vadászom, remélem nem fognak megbotránkozni ezen az emberek, és csodálatos élményeim vannak a vadászat kapcsán, ami egy rendkívül élménygazdag foglalatosság tele természetvédelemmel, állatvédelemmel, ember-isten kapcsolatát nagyon szorosan átgondoló órákkal, amelyeket az ember csendességben tölt ki a magaslesen, és utána pedig vendégfogadással, barátkozással, együttlétekkel, amit a elejtett vadból készített kiváló étkek révén lehet tenni. Nagyon szeretünk vendégeket fogadni, vendégeket várni, és hogy úgy mondjam, ajtót nyitni mindenki számára, aki közel tud hozzánk jönni. Így a kis gyülekezet, ahova boldog örömmel csatlakoztam, az elmúlt mondjuk 20 esztendőben lakóhelyemé lett Pestújhelyen, ahol egy növekvő gyülekezet van, nagyon értelmes, értékes emberekkel, egy baráti társaság van, egymást szerető, egymást segítő, egymással időnként a vitatkozó emberek viszik előre annak a gyülekezetnek az életét, és igen, ott előkerül az, ami nekem a korábbi időszakomban mindennapi gyakorlat volt, jóformán vezettem sokáig vasárnapi iskolákat, aztán felnőtt bibliaórákat. Itt a templomban is, ha megkérnek, akkor alkalmanként ige hirdetése van módon, nagyon jó így is együtt lenni a saját gyülekezetemmel.
Az időnk végére jár, de még egy utolsó kérdés azért föltennék, hogy azt látjuk, hogy a magyar társadalom helyzete, az értelmiség helyzete is, az oktatás nagyon forrongó, nehéz időszakban van, a társadalom is sok szempontból beteg, hogy látja mégis a szerepét, a küldetését a kereszténységnek, az evangélikusságnak, a hívő embernek ebben a mai magyar helyzetben.
Elsősorban az volna jó, ha mindinkább próbálnánk engedelmeskedni Istennek, az igének, a benne rejtetteknek, és ez nem valamiféle nagy vallásos, elrugaszkodott megnyilatkozás, hanem akkor működnek a dolgok, ha a hétköznapi valósághoz van közük. Tehát ha valaki úgy él, úgy csinál dolgokat, hogy abból azt látják, hogy értelmes dolgok működnek az illető körül, és úgy mellékesen aztán, hogy előtűnik, előkerül, ja, egyébként ez az ember egy hívő ember, aki nem is rejti véka alá, nyugodtan tudják, hogy ő most azért nem ér rá, mert templomba megy, most azért nem ér rá, mert gyülekezeti körbe megy. Akkor talán ez mutat valamit, mond valamit, hogy így is lehet tenni a dolgokat, és hát ha ez is segít megértetni olyan kérdéseket az embereknek, amihez hithez nem közeli emberek nehezen jutnak. Na most, ami nagyon fontos, ez egész oktatási rendszeren keresztül történő üzenetátadásban pedig az, hogy aki tudományos világban mozogva még egyetemi hallgatók közelébe is kerül, annak egy csodálatos platformja van, a legfiatalabb föltörekvő generációval oszthat meg dolgokat izgalmas, érdekes tudományos alapon mondjuk, és közben kifejezésre juttathatja azt, amit ő lát a világról, anélkül, hogy különösebb prédikációkat folytatna. Ennek ez a lényege, hogy erőszakmentesen képviseljünk valamit, ami egyébként örökérvényű értékeket jelent. Evangélikusságunknak pedig szeretném, ha jobban látható lenne. Szólítson meg sokakat a társadalomban, itthon és külföldön egyaránt, és legyen jelentősége annak, hogy ez a körhöz való tartozás, ami persze nem jelent senki másnak kirekesztését. Csak egyfajta identitás jelent, hogy mi ebbe a csapatba tudunk nagyon ügyesen futballozni. Ettől még mások ragyogóan játszanak, meg vízilabdáznak, meg kézilabdáznak, de mi ez a mi foci csapatunk, ez így nagyon jól működik. Tehát valami effélét szeretnék én látni, és nagyon vágyom arra, hogy ebben a tekintetben sokakkal együtt tudjunk értelmes példát mutatni, hogy jó dolog evangélikusnak lenni. Jó dolog mindenféle másmilyennek is lenni, akiket örömmel várunk, örömmel látunk. De nem tartunk attól, hogy lehet bennünket azonosítani, aszerint is, hogy evangélikusok vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy ránk szánta idejét, és Isten áldását kívánom további életére, szakmai és személyes magánéletére egyaránt. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.